A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 359. éneket, az első versét fennállva, a többit majd helyünket elfoglalva. A 359. ének így kezdődik: Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. Imádkozzunk! Dicsőséges Úrunk, Jézus Krisztus, köszönjük, hogy így egy munkanap végén is a mennyei seregekkel együtt dicsérhetünk téged. Köszönjük, hogy valamennyire már ismerhetünk, és ez a kevés is olyan sokat jelent. Segíts növekednünk a te megismerésedben, és segíts minket, hogy minél inkább ismerünk, annál jobban rá tudjuk bízni magunkat, és annál bátrabban nyújtsuk a hitünk kezeit, hogy telerakhasd mennyei ajándékokkal. Köszönjük, hogy mennybe meneteletkor is körbe támogattad a mi ingadozó hitünket a te ígéreteiddel. Kérünk, hogy ragyogtasd föl előttünk most ezeket az ígéreteket, és taníts meg minket sokféle gondunk, nyomorúságunk, fáradtságunk közül föltekinteni te rejád, azzal a bizonyossággal, hogy minden ígéreted igaz, te nem felejted el azokat, nem módosítod menet közben, számíthatunk azok teljesedésére. Köszönjük, hogy szemmel tartod a mi nyomorult kicsi életünket. Köszönjük, hogy számon tartasz minket. Kérünk, hogy vedd kezedbe most is a mi lelkünket, növeljed a mi hitünket, tisztogass minket minden bűn tehertől, és ajándékozz meg most igazi külső-belső csenddel, és ebben a csendben a te életünket gyógyító, gazdagító igéddel. Amen. Isten igéjét János apostol első levele második részének első két verséből hallgassuk meg. János első levele második részében így szól Isten igéje: Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Eddig az ige. Kedves testvéreim, tavaly ezen az ünnepi istentiszteleten arról volt szó, hogy hogyan munkálkodik Jézus Krisztus mennybe menetele után is a földön. hogyan végzi az ő áldott munkáját bennünk és általunk. Pál apostol életén szemléltük ezt, láttuk, hogy öldökléstől lihegve indul Jeruzsálemből Damaszkuszba, hogy kiírtsa azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek. És ez már Jézus mennybe menetele után történt, tehát ebben az időszakban, amiben mi is élünk. És akkor Jézus megállítja ezt a neki bőszült embert, leszállítja a magas lóról, a szó átvitt értelmében is, bemutatkozik neki, miután Pál megkérdezi, hogy ki vagy te, aki beszélsz velem, szinte az ember maga előtt látja, hogyha ott lenne az úton testben is Jézus, azt mondja, hogy én vagyok Jézus, akit te éppen üldözöl. Pál elgondolkozik, és csodálkozik, hogy belevakul abba a mennyei fényességbe, ami őt körülvette. Jézus ilyen valóságosan állította meg a benne hívők ellenségét. Ilyen valóságosan védte meg a Damaszkuszban élő keresztjéneket a zaklatástól és a pusztulástól. Aztán láttuk, hogy egy Anániás nevű tanítványt meggyőzött az Úr Jézus, hogy menjen csak el ehhez a Saulhoz, akitől ő rettegett, mert Jézusnak terve van vele. Anániás engedelmeskedik. Aztán egészen megváltozik belülről ez a Saul nevű bősz ember, és Jézus Krisztus engedelmes, hűséges tanítványa lesz. Előbb benne végezte el Jézus a maga munkáját, azután általa végezte el úgy, hogy aztán Pál később a római levél végén ezt írta a gyülekezetnek, semmiről nem tudok, amit nem maga Jézus végzett volna el általam. Előbb benne, azután általa, a mennybe ment Jézus. Ennyire igaz az, amit mennybe menetelekor mondott, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ennyire igaz, csak az a mi bajunk, hogy mi azt tekintjük valóságnak, amit megfoghatunk, amit láthatunk. És mivel Jézust nem látjuk, ezért azt gondoljuk, hogy nincs, nem számolunk vele. Csak hogy nem csupán materiális tapasztalatok vannak, hogy megfogom, hallom, látom, ízlelem, hanem vannak hittapasztalatok is. És amit a hitünkkel tapasztalunk, az ugyanolyan valóság, mint amit megfoghatunk, láthatunk és hallhatunk. Kívánom a testvéreknek, hogy legyen minél több ilyen hittapasztalatuk, amikor nem kegyes túlzásként, hanem a valóságot megfogalmazva mondunk ilyeneket, hogy megértettem, hogy az Úr Jézus azt akarja velem, hogy láttam az ő munkáját a magam vagy mások életében. A valósággal állunk szemben itt is. Nos, tavaly tehát arról volt szó, hogy munkálkodik Jézus mennybe menetele után is, itt, bennünk és közöttünk. És annak az ige hirdetésnek a végén megemlítettük, hogy folytatni kellene ezt azzal, hogy mit csinál Jézus a mennyben. Miért ment vissza a mennybe? Mi célból és mit tesz ő most? A Biblia sok fontos dolgot mond erről, és mindegyik kijelentés egy-egy nagy ígéret, ami érvényes ma is, ránk is, amiben megfogózhatunk a sokféle szellemi, lelki földrengés közepette, és amik biztos támpontot adnak a hívő embernek. Mit csinál tehát Jézus a mennyben? 4 bibliai igazságot, kijelentést szeretnék elsorolni. Az első itt van alapigénkben. Azt írja az idős János, azt mondják már 90 év körül volt, amikor a leveleit írta, gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha mégis vétkezik valaki, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Van szószólónk az atyánál. Egy másik fordítás így adja vissza, van pártfogónk az atyánál. rendkívül gazdag jelentésű az a szó, ami itt az Új Szövetség eredeti szövegében van. Azt jelenti, hogy valaki, aki mellém áll, mégpedig éppen akkor, amikor nagy szükségem van segítségre, segít a gyöngeségemben. Szó-szóló, mert amit én nem tudnék megfelelő módon előadni, azt ő elmondja helyettem. Egyáltalán kész helyettem és érettem valamit megtenni, amire én nem vagyok képes, de ő képes arra. És ehhez semmi érdeke nem fűződik. Képvisel engem, szószólóm. Ügyvédnek is fordítják sokszor, a különbség csak az, hogy az ügyvéd általában védencének az ártatlanságát erősítgeti, Jézus pedig néven nevezi a bűneinket, de utána mindjárt az ő helyettes szenvedésére és halálára utal, és ennek alapján kéri a felmentésünket. Ilyen értelemben ügyvédünk, ilyen értelemben szószóló. Ahogy azt a kereszten is tette. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Vétkeztek, gyilkosok, meg kell bocsátani nekik, de ő maga a szószóló, és kér bocsánatot a számukra. Engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Engesztelő áldozat, és ennek alapján szószóló. És ebben benne van az, hogy mi vétkeztünk, a vétkeinkért halálos ítéletet érdemlünk, de innen folytatja a szószóló, hogy ezt a halálos ítéletet viszont ő elszenvedte helyettünk. És ennek alapján kér kegyelmet a számunkra, az igazságos Istentől. Ezt jelenti a szószóló vagy a pártfogó. Nem tusolja el a mi vétkeinket, nem kisebbíti, és nem magyaráz, nem menteget, egyszerűen közli, hogy kifizettem az adósságukat. Ők nem tartoznak többé. Hogy milyen jelentősége van egy szószólónak, arra nézve van egy gyerekkori emlékem, s érdekes, hogy évtizedek múlva sem felejti el az ilyet az ember. Ha valami nagy sérelem vagy nagy öröm éri, olyan helyzetben voltak a szüleim, hogy nem tudtak elintézni egy fontos hivatalos ügyet, és 14 évesen engem küldtek a hivatalba, a nagy hivatalba. Az 50-es évek elején, amikor nem sok jó indulatra számíthatott az ember a hatóságtól. És nagyon féltem én is, nem tudom hányszor elmondtam magamban, hogy mit kell ott majd előadni. Ha kifelejtettem egy fontos mozzanatot, még jobban megijedtem, hogy jaj, csak ott kéne felejtsem. Megérkeztem, sokan váltak ott az előszobában. Ráadásul be is voltam szorítva, mert valami délutáni iskolai foglalkozásra még vissza kellett élni, ez még fokozta a szorongást bennem. És ott magamban elkezdtem csöndesen imádkozni, és egyszer csak valaki megrázogatja a vállamat, édesapámnak egy jó barátja, aki ott dolgozott, ment ott keresztül a szobán, és kérdezte, hogy mire válsz itt, kisöcsi. Előadtam a gondomat, kicsit gondolkozott, és azt mondta, hogy gyere velem. Mentünk egy hosszú folyosón, és megálltunk egy ajtó előtt, amire ez a hosszú szó volt kiírva, hogy fő osztályvezető. Ő oda bement, mint aki otthon van, és egészen baráti stílusban előadta a nagyúrnak ott, hogy miről van itt szó, és hogy akkor jó lenne, ha még most ez a fiúcska elvihetné a döntésünket. Olyan szavak is elhangzottak ott, aminek a jelentését sem értettem, a bürokrácia érthetetlen kifejezései, és egy óra múlva pecsétes papírral otthon voltam. Jött egy szószóló. Én azt úgy biztos, hogy nem tudtam volna elmondani. Azon az ajtón meg soha nem is mehettem volna be. De valaki, aki otthon van, aki tudja, hova kell menni, mit kell mondani, és szeret engem, az én érdekemben előadja az én ügyemet. És el van intézve. Nos, ez egy nagyon-nagyon szegényes, szerény példa arra, amit Jézus Krisztus tett érettünk. Ő szószólónk az atyánál, és az ő engesztelő áldozatára hivatkozva könyörül rajtunk. Hisszük-e mi ezt? A mi hitünknek a fundamentuma az, hogy ezt hisszük-e, És élünk-e ezzel a lehetőséggel, hogy van szószólónk az atyánál? Egyáltalán engedtük-e már, hogy ez átjárja az agyunkat, az egész gondolkozásunkat, onnan leszivárogjon a szívünkbe, és áthassa az egész lényünket? Hogy én nem vagyok kiszolgáltatott, kis senki, akivel bárki bármit tehet, sőt, velem már senki semmit nem tehet, az én hatalmas Uram engedélye nélkül. Minden hívő, benne hívő, fontos ő neki, minket ő számon tart, név szerint ismer. Van szószólónk az atyánál, nem nekem kell magyarázkodnom, és főleg nem kell olyan ostobaságokkal előhozakodnom, hogy Istenem, én azért nem vagyok egészen bűnös, én azért sok jót is tettem ám, meg szoktam áldozatot hozni másokért, mert ennek semmi értelme nincs. Ennek nincs súlya, nincs jelentősége a mennyben. De annak, aki a mennynek és a földnek az dicsőséges Ura, az ő szavának van súlya, és ő a hívők szószólója. Élünk-e ezzel a lehetőséggel? Neki mondjuk-e el, hogy Uram, tudom, hogy azzal kezdődik ez a mondat, hogy ne vétkezzetek, de már megint vétkeztem. Jövök hozzád a szószólóhoz. Képviseld az én érdekeimet kegyelmesen. Szoktunk-e mi hivatkozni Isten előtt Jézus Krisztus áldozatára? Hisszük-e azt, hogy személy szerint ránk is érvényes ez az áldozat? Megszoktuk-e köszönni ezt? Megszoktuk-e köszönni naponta? Nagyon unalmasnak és túlzásnak tartanánk? Aki átéli, hogy van szószólónk az atyánál, az ezt soha nem unja meg. A másik, amit megtudunk a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus egyebek között azért ment vissza a mennybe, hogy esedezzék érettünk. Több helyen is olvasunk erről a Bibliában, a Római levélben és a Zsidókhoz írt levélben is. Ő szüntelenül él, hogy esedezzék érettünk. Nem kell őnekik könyörögnie az atyának, hiszen az övé minden hatalom menjen és földön. Talán úgy hangzik az értünk elmondott imádsága is, ahogy a Lázárért elmondott imádság, hogy atyám, hálát adok, hogy meghallgattál engem. És ezek után életre kelt a 4 napja eltemetett halott. Az ő isteni teljhatalmával bármit megtehet. De minden esetre hordoz minket, képvisel minket, ilyen értelemben is, az atya előtt. Ezt tette már itt is. A János 17-ben a főpapi imában olvassuk, ahol elmondja, hogy atyám, én könyörgök azokért, akiket nékem adtál, sőt nem csak értük, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd benned. És ez azt jelenti, testvérek, hogy ha valaki itt most hittel hallgatja azt, ami elhangzik, az bizonyos lehet abban, hogy Jézus a mennyben könyörög érte. Miért lehet bizonyos? Mert megmondta Jézus. Ez egy biztos ígéret. Aki hittel hallgatja a róla szóló bizonyságtételt, és olvassa a kijelentést, azért ő szüntelenül könyörög. A legfelsőbb fórum előtt az Isten egyszülött fia imádságban hordoz minket. És ezt a nagy lehetőséget az övéinek is fölkínálja. Aki tehát másokért közben jár Jézus előtt, az jézusi tevékenységet folytat. És olyan sok csodálatos ima meghallgatásról számolhatnak be azok, akik szoktak álhatatosan hittel könyörögni másokért. A harmadik, amit megtudunk arról, hogy mit csinál Jézus a mennyben, azt ő maga mondta meg előre a tanítványoknak. A János 14 elején olvassuk, azzal kezdi, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus a mennybe menetelekor előre ment, hogy helyet készítsen nekünk az atyai házban. abban a házban, aminek az ajtaját mi becsaptuk. Ahonnan mi eljöttünk, hátat fordítva az atyának, hogy majd mi nélküle akarunk boldogulni. Aztán nem, hogy boldogok nem tudunk nélküle lenni, boldogulni sem tudunk nélküle. Ezt az ajtót nyitotta ki Jézus az ő kereszt halálával, ennek a jele volt, hogy ketté hasadt a kálpit a templomban, és ezen a nyitott ajtón léphetnek be azok, akik ő benne hisznek. Lelkiképpen, hitben már itt, amikor pedig befejezzük ezt a földi életet, akkor egyenesen oda magához veszi az övéit. Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A hívő embernek ezt jelenti a halál. Ezt is olyan jó lenne egyszer végig gondolni minden részletében, aztán megint mondom, engedni, hogy leszivárogjon a szívünkbe, és áthassa az egész lényünket. Meghalni azt jelenti, hogy ebből az ideiglenes otthonomból átmegyek a véglegesbe, amit Jézus készített el nekem. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és majd magamhoz veszlek titeket, és ti is ott leszek, ahol én vagyok. Ezt jelenti a hívőnek meghalni. Pál apostol, amikor már sejtette, hogy hamarosan kivégzik, akkor a Filippieknek ezt írta, kívánok elköltözni, és a Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb. Ő akkor éppen a rómaiak börtönében volt, már régóta, ott fázott is, írja Timóteusnak, hogy hozd már el a téli kabátomat, amit útközben valakinél letettem. Beteg is volt, csalódott is többekben, még jó barátokban is. És akkor közlik vele, hogy valószínűleg kivégzik a hitéért, a Jézusért. És most bocsánat, ha így folytatom, Pál majdnem azt mondja, hogy hurrá, akkor jól járok. Vége lesz minden rossznak, és kiteljesedik mindaz, ami eddig is már jó volt számomra, a Krisztussal való közösség, az ő ajándékai. Kívánok átköltözni, azt mondja, és a Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb, mint itt a börtönben lenni. Ezt jelenti a halál, és Jézus ezt is ígéri a benne hívőknek. Előre megyek, helyet készítek nektek, és majd magamhoz veszlek titeket. Kiket? Azokat, akik már itt vele járnak. Nem mindenki kerül az atyai házba. Lesznek, akiknek ő azt mondja, hogy távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket. Aki itt keresi őt, és ismeri őt, és vele jár, az érkezik meg oda, ahol ő helyet készített. Megint kérdezem, hogy hisszük-e mi ezt, úgy minden konzekvenciájával együtt. Így tudunk-e élni, küzdeni? Így gondolunk-e néha-néha arra, hogy egyszer mi is befejezzük majd? Így tudunk-e gyászolni? Így tudunk-e elbúcsúzni azoktól, akiktől el kell? Egészen más távlatban gondolkozik az, aki tudja, hogy a mennybe ment Jézus helyet készít az övéinek. Hova megyünk mi, ha véget ér ez a földi élet? És még egy negyedikről is szól a Szentírás, mit csinál Jézus a mennyben. Azt olvassuk, hogy mennybe menetelekor ő elfoglalta eredeti helyét, és attól kezdve ismét körülveszi őt az ő eredeti dicsősége. A főpapi imában ezt kéri az atyától, hogy atyám, dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, ami az enyém volt már a világ teremtése előtt. Én megdicsőítettelek téged a földön, mondja, most pedig add vissza azt a dicsőséget, amiről én lemondtam, és az enyém volt a világ teremtése előtt. És a Biblia több helyen szól arról, hogy Jézus ma ebben a dicsőségben van. Itt megalázta magát. Az ő testé létele, emberré létele már a maga megalázása volt. És aztán megalázták őt sokféleképpen sokan. És ő mindent vállalt, értünk. Most azonban újra az ő dicsőségében van. A Jelenések könyvét tanulmányozzuk most vasárnaponként. Szinte minden fejezetében van szó arról, hogy hol az angyalok, hol a szentek, hol az egész kozmosz, az egész teremtett világ dicsőíti a bárányt, aki a mennyei trónus mellett áll. Ilyeneket olvasunk például az 5. fejezetben. Új éneket énekeltek eképpen, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecséteit, és tiéd az uralom és a dicsőség, méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És a mennyei seregek és az egész teremtett világ magasztalja azt, aki az Atya jobbján ül, ami azt jelenti, hogy vele azonos hatalma van, és ugyanaz a dicsőség illeti meg. Milyen nagy kiváltság az, hogy a benne hívők már itt elkezdhetjük az ő dicsőítését. Mert aki tudja őt dicsőíteni, az éli át igazán a vele való közösséget. Aki kész újra és újra megvallani, hogy kinek ismerte meg őt, kinek hiszi őt, az lesz egyre bizonyosabb abban, hogy valóban az, akinek kijelentette magát. Isten igéje tehát azt mondja, hogy van szószólónk az Atyánál, bátorít minket azzal, hogy Jézus szüntelenül esedezik az övéiért, biztosít minket arról, hogy helyet készített az atyai házban az örök életet nyerőknek, és közben megtudjuk, hogy őt szüntelenül dicsőítik a mennyben, és a földön is a hívők. Miközben sokan tagadják, gyalázzák, kétségbe vonják ígéreteit, és így ő nélküle küszködnek, roskadoznak a terheik alatt. Jézus tehát mennybe menetele után is végzi a maga munkáját itt a földön, bennünk és általunk, és amit a mennyben végez, az is érint bennünket, az is ajándék nekünk, azzal is minket segít, számíthatunk rá. Most, amikor újra és újra végig gondoltam az Úr Jézus mennybe menetelét, többször eszembe jutott egy történet az evangéliumokból. Egy átdolgozott nap után a tanítványokat beszállította egy bárkába, és átküldte őket a genezáreti tó túlsó partjára. Ő pedig fölment a hegyre imádkozni. A tanítványok már messze jártak, nem látták Jézust, rájuk is esteledett, sötét volt, ráadásul szembeszél fújt, sőt vihar kerekedett. És kétségbe estek. És akkor azt olvassuk, hogy Jézus pedig látta, hogy vesződnek az evezőkkel, és az éjszaka vége felé hajnaltájban a 4. őrváltáskor utánuk ment, beszállt a csónakba, abban a pillanatban lecsendesedett a vihar, és már is ott voltak a túlsó parton. Hogyan látta őket? Úgy, hogy ő az Isten fia. A tanítványok nem látták, azt hitték nélküle maradtak, talán bosszankodtak is, hogy miért nem jött ő is velük, vagy akkor miért engedi, hogy viharba kerüljön a bárkájuk. Sokféle kérdés megszólal ilyenkor bennünk. Jézus azonban szemmel tartotta őket, és kézben tartotta azokat az eseményeket is, amik dobálták az ő csónakjukat. A mennybe ment Jézus is szemmel tart minket, kezében tartja életünk eseményeit, nyugodtan számíthatunk rá. Ha két szóba kellene összefoglalni a mai üzenetet, a mai evangéliumot, akkor azt kérném, hogy vigyük magunkkal ezt az ígéretet, ezt a tény megállapítást, van szószólónk. És legyen nekünk is szavunk hozzá. Minél többször, minél egyszerűbben, minél őszintébben, feledkezzünk bele olykor a vele való beszélgetésbe, tudván azt, hogy miközben mi sokszor nagyon ügyetlenül, egyszerűen elmondjuk a magunk imádságát, ő maga, az Isten fia, szüntelenül esedezik életünk, és vál minket, elkészített hely vál a mennyben. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, ha mi is tapasztalhattuk már, hogy mit jelent, hogy velünk vagy minden napon. Köszönjük, ha egészen valóságosan megélhettünk igazságokat a te igédből. Köszönjük, ha tudjuk, mit jelent az, hogy tanácsolod a benned bízókat. Köszönjük, hogy sok olyan veszedelemtől is te őriztél meg, amikről nem is tudtunk, vagy csak utólag értesültünk arról, hogy mi fenyegetett. Köszönjük, hogy számíthatunk rád. Köszönjük, hogy te hűséges vagy. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor hitetlenkedünk, kétségbe vonjuk igazmondásodat, lebecsüljük mindenható hatalmadat, magunkból indulunk ki, és azt gondoljuk, te is ilyen magunk fajta vagy. Valljuk, Urunk, hogy nem ilyen vagy. Nem ember az Isten. Valljuk, hogy néked adatott minden hatalom menjen és földön. Így szeretnénk számítani rád a továbbiakban. Köszönjük a te közben járó imádságodat. Köszönjük mindazt, amit élettünk, helyettünk tettél. És köszönjük, hogy bizonyosak lehetünk abban, szemmel tartasz és karban tartasz minket a továbbiakban is. Erősíts meg bennünk ezt a hitet, és taníts minket életünk nehézségei közül is te rád nézni, aki úgy mentél vissza mennyei dicsőségedbe, hogy közben egészen valóságos módon itt vagy velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Van egy énekünk, amelyik egyebek között úgy is beszél Jézus Krisztusról, mint aki a bűnösöknek szószólója és egy közben járója. Ez a 288. ének. Énekeljük ezt el végig. 288. E világnak fényessége és szenteknek idvessége, Krisztus Jézus. a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.